A stúdióban pedig Polgár András, akit sok szeretettel köszöntök, szervusz Andris.
Szia, üdvözlöm a hallgatókat.
Saharan, amelyről beszéltünk, amikor elindult, nem sokkal azt megelőzően, és akkor én nagyon is viccelődtem egy-két dolgon, ami nekem rettenetesen tetszett. Például azt, hogy az első nap Maranellóban Ferrari Múzeum, Toszkána, hát az egy hihetetlen program. Aztán Tunis, komp, kocsmázás, pihenés. Szóval ez volt az, ami úgy megfogott, és mondtam, hogy ez nem is lehet annyira rossz.
Na. Nagyon jó hangulatban telt már az első.
Hány autó indult összesen?
20 járművel mentünk Tunéziába. Mm-hmm. Mind jól felkészített autó volt, tehát motorosok és kvadosok az utolsó pillanatban sajnos visszamondták az utat, de ez a 20 autó nagyon jól érezte magát, és nagyon jó volt.
Akkor kezdjük ugye Ferrarival. Milyen volt a Ferrari Múzeum?
Nagyon jó. A helyzet az volt, hogy mivel bemutatták az új modelljüket, ezért a múzeumot bezárták.
Csak úgy?
Igen, de kár, ott mutatták be az új autót.
Mármint a múzeumban.
Igen, a Genf után az új autót a múzeumban mutatták be. Úgyhogy kárpótlásul egy-két csapatot bevittek a Ferrari gyárba. Uh-huh. És meg tudták nézni, hogy hogyan készülnek az autók. Természetesen minden fényképezőgépet, kamerát leragasztottak, el kellett őket rakni. De hát egy-két csapat meg tudta nézni.
Telefon se lehetett bevinni, mert az a legveszélyesebb eszköz.
Be lehetett vinni, de leragasztották a bekapcsoló gombokat, az optikákat leragasztották, és be kellett rakni a táskájukba az embereknek, a látogatóknak.
De nem elvették, hanem egyszerűen a működését szabályozták.
Így van.
Te is bent voltál a Ferrariban?
Nem, nekem több adminisztratív dolgom volt, úgyhogy sajnos nem tudtam elmenni, de a csapatok 80%-a még autót is vezetett, ugyanis lehet viszonylag olcsón Ferrarit bérelni negyed órára, fél órára, és lehet menni a városban.
A tesztpályán, vagy a városban?
Nem, a városban.
Nem mondod.
A tesztpályán is, az egy picit drágább, de majdnem mindenki a bérelt Ferrarit, és mentettem.
Hát ez egy tényleg egy zseniális program. Gondolom, hogy jókedvűen és vidáman ültetek kompra, és aztán ment át a csapat. Hány komppal tudott átérkezni? Egy komppal átment a 20 autó?
Igen, persze, ez egy nagy elég nagy komp volt, de ahhoz képest, amivel szoktunk menni, ahhoz képest egy pici volt, úgyhogy féltünk attól, hogy nagyon fog mozogni.
Hát az ott mozog, ott kibejár az óceán és a tenger, úgyhogy
messze
nincs.
Van. Visszafelé sokkal nagyobb, tehát egy 4x-5x akkor a komppal jöttünk oda, már majdnem 1000 autó befért.
Én soha nem tudtam, amikor először mentem át Tunéziába komppal, hogy miért az illemhelyiség miért 8-szor akkora, mint általában egy hajón szokott lenni. Hát aztán megtudtam, mikor az emberek igyekeztek oda vadul lefelé, mert
tengeri betegség
volt. Igen. Ez borzaszt érdekes, hogy az Atlanti óceán és a földközi tengerek a vízszintje nem egyszerre emelkedik, vagy süllyed, tehát az apály és a dagály, és akkor egyik ömlik a másikba, másik meg az egyikbe, és közben egy kicsit megfújja a szél a dolgot, és ráadásul mindig szembe fújja meg a folyás irányába, és akkor nagyon csinos hullámok vannak ott, mese nincs.
Én voltam már olyan kompátkelésen, amikor mindenki az asztalok lábát fogta.
Igen.
És hát a hatodik emeletig fölcsaptak a hullámok és a víz. Hihetetlen.
Igen, és ráadásul ott a hajón kell intézni a vízumot, szóval ez az a gyönyörű, hogy ott sorba kell állni, és akkor ott pecsételnek, meg mit tudom, mire átérsz Tunéziába.
Szerencsére nekünk az engedélyeztetésünk másképp szólt, mi a parton elég egy beszállókártyát ilyenkor kitölteni, vagy egy kiszállót igazából.
Igen.
És akkor minket a parton idén nem vártak úgy, mint tavaly, hogy külön sorba állítottak volna, de szerintem sokkal gyorsabban átértünk, mint akár a helyiek, akár a más.
Ami a legjobban izgatott akkor is, ugye komp, kocsmázás, pihenés. Szóval most már átértünk. Időben mindenki. Milyen volt az este?
Érdekes volt, mert fújt a szél a kompon, ezért sokkal hosszabb idő alatt értünk át.
Igen.
Úgyhogy éjszaka érkeztünk meg, ahol is volt egy csapatszállásunk, de hát természetesen az Afrika, úgyhogy hiába leveleztünk le mindent, hiába ellenőriztük, vagy lesz elég szoba, utolsó pillanatban kiadták őket.
Ez igen, mert hogy nem érkeztetek meg időben, valószínűleg azért, nem?
Hát, hogy hamarabb jött fizető vendégünket.
És ezt nem lehetett volna menet közben akár fax, vagy SMS, vagy bármi formájában?
Hát nekünk nem, az irodának nem jelezték, a kompon pedig a térerő sincs.
Semmi nincsen, igen. Csak hullámok vannak. És akkor mi volt a szállással?
egy-két csapat a szálláson a kertben sátorozott. Ez igen. A többieknek sikerült helyet találni, kinyitottak olyan szobákat is, amik vagy nem voltak rendben, és ezt gyorsan megcsinálták, de végül is megoldódott, hogy majdnem mindenki ágyban tudott aludni.
Mennyire befolyásol egy ilyen sztori, egy hangulatot egy csapaton belül, bármint a versenyzőkön belül?
Én úgy gondolom, hogy ez rövid lefolyású úgy volt. Persze, akik nem kaptak szállást, vagy hát még maradt egy üres szoba végül is, akik kint aludtak, volt egy kis, hát nem rossz kedvnek mondanám, csak a fáradtság miatt, mert éjszaka megérkezni, úgyhogy utána gyorsan sátrat kell verni, az nem volt jó, de másnap reggel mindenki jó kedvűen ébredt. És
végül is akkor indult el a dolog. Tunéziából mentetek, várja néző, csak itt egy
Tunéziból indult.
Gafsa, jól mondod?
Így van, Gafsa, de végül is Gafsát az utolsó pillanatban módosítottuk, és Gafsából visszajeleztek, hogy egy óriási csapatot várnak az egyetlen olyan szállásra, ami kikerülhetetlen. Ha Gafsába megy az ember, akkor egy olyan szálloda van, ahova igazából tud menni. Ők viszont fogadták a Tuareg rallit, és végül is úgy döntöttek, hogy az utolsó pillanatban visszamondták a mi foglalásunkat, hogy plusz szobákat tudjanak felszabadítani a Tuareg rallinak. Úgyhogy mi Tozőrbe mentünk, ami egy picit délebre van, az már a sivatag szélén van. Itt innen tudtunk elmenni a Tatooine bolygóra, a Star Wars egyik.
Ahol filmezték a Star Wars-t, igen. Így van. Ott volt, ezen a részén volt, ahol repkedtek és kergették ott egymás, és volt ez a bizonyos versenyen.
Mos Eisley, égi kikötő, igen, Tatooine bolygó.
Van valami emlék ott? Vagy csak lehet tudni, hogy ott volt a filmezés, tehát ott volt a stáb.
Örömünkre szépen karban tartják a díszleteket.
Tényleg?
Így van, körbe van kerítve, mellékhelyiség is épült most már a látogatóknak. És egy döngölt út vezet odáig, tehát két útvonal lehet megközelíteni, van egy sivatagi, és van egy döngölt út, ami viszonylag az két kerék meghajtású járművekkel is járható.
Tehát nem kell hozzá feltétlenül négy. Volt-e valami probléma a 20 autóval? Volt-e olyan, hogy megszorult, beszorult, elásta önmagát? Szóval ami a sivatagban, a homokban, hát majdnem
ott eddig a pillanatig még nem. Tehát az első 2-3 nap nem volt. Egyébként az útvonalat úgy írtuk meg, hogy majdnem 80%-ba földút, vagy off-road volt, tehát aszfaltúton kívül. A következő napokban volt több elakadás, amikor Tembain dűnéi között rekedtek autók, vagy Tembain után Xárgilán felé vettük az utunkat, és akkor maradtak bent autók a sivatagba, de természetesen segítettünk rajta, mert nem hagyunk senkit ott.
Ez igazából verseny volt, vagy inkább egy kalantúra volt? Szóval mi volt a domináló? Mert ha elindulok egyik helytől a másikig, ott lehet persze versenyezni, de hát a versenyhez, egy ilyen rallihoz mindenképpen kapcsolódnak különböző tesztkérdések, különböző olyan külső, a végeredményt befolyásoló dolgok, amelyekkel valóban egy sorrendet lehet a legvégén felállítani.
Ez egy verseny volt, én mindig azt szoktam mondani, hogy ez egy autós verseny, nem tereprali, tehát másfajta itinerrel működik, mint az itthon is ismert tereprali, és nem időre megy a verseny. Nálunk be kell tartani a Kressz szabályait, pontosan azért, mert ez egy kis költségvetésű, majdnem nulla asszisztenciás futam, de sokkal több, mint egy kalantúra. Tehát nálunk elektronikus GPS alapú kiértékelés van, ami teljesen objektívan mutatja meg, hogy ki milyen eredményt ért el. Sok navigációs feladat van, illetve pontkeresős, pontérintős feladatokat adunk az indulóknak. Jellemző, hogy felkészült járművek jöttek, nem bohóckodni, tehát itt volt olyan tereprali autó, amit itt próbálgattak, teszteltek, állítottak be, itt ismertek meg jobban. Ez egy jó játszótér azoknak, akik komolyabb autóversenyzés felé is kacsingatnak, mert a kis költségvetés miatt könnyebb a technikát tesztelni, illetve olyan útvonalat írunk, ami azért nagyon nehéz. Tehát a menekülő útvonal volt két esetben is egy-egy régi Dakar útvonal. Uh-huh. Mindenki átgondolja ilyenkor, hogy mit vállal be, és volt olyan csapat, amelyik inkább a megismert dűnézés helyett azt mondta, hogy a Dakar útvonal bőségesen elegendő lesz.
Én tudom, és hát aki versenyzett, meg járt arra, én elmondásból tudom, félrejtések elkerülésével, nem tapasztalatból, hogy azért Afrika nem veszélytelen. Tehát egyik pillanatról a másikra különböző országok, különböző helyszínein törhetnek ki lázadások, fordulhat a kocka, a vezetők között egymással küzdenek két nappal látéve. És hát a Dakar is azért nem Párizs Dakar, már nagyon régóta, és hát keresi az útvonalat, és mindenki, aki a Szaharában és Afrikában autózni szeretne, keresi azt az útvonalat, amely hát idézőjebe téve a legnyugodtabb, de hát mégis azért felvonultatja azokat a szépségeket, amiért elmennek az autók. Voltak-e problémák itt az országok között?
Szerencsére nem. Mi amikor kiválasztottuk Tunéziát, mint a mostani célpontot, akkor mérlegeltünk természetesen.
Nem is akartatok elmenni más országokba?
De hogy nem szeretnénk, hát a Szaharán cél, hogy a Szaharában minél több helyszínre látogassunk el. Jelenleg nem nagyon van más alternatív ország, tehát Egyiptomban még mindig lázongások vannak, nincs nyugodt légkör. Líbiában ugye a különböző városok a saját kis vezetőikkel szinte városállamokat építettek ki, és saját fegyverkészletük van, amit a központ nem tud összeszedni. Algériában is hallani, hogy problémák vannak néha-néha, hát ugye ott volt egy gázkútnak a megtámadása az Al-Qaida részéről. És hát a két legbiztonságosabb ország Tunézia és Marokkó, Észak-Afrikában. Marokkó messzebb van, ugye sokat kellene autózni.
És hát kéne menni más országokon, és az nehezítő.
Ami akár kalandosabb lehetne, de Európában megtenni 3000 kilométert aszfalton az fárasztó, és Tunéziában nagyon közel van a sivatag, és sokkal nagyobb homoksivatag van, mint Marokkóban. Tehát azért, amiért úgy gondolom, hogy innen Magyarországról vagy Közép-Európából elmehetnek a sivatagba, az nem a kősivatag, és Marokkóban inkább kősivatag van, ezért mi úgy gondoltuk, hogy Tunézia az egyik legjobb hely erre. Itt is voltak mostanában, vagy hát vannak belső feszültségek, ugye az arab tavaszt ők indították el a Jászmin forradalommal, és nemrégiben januárban megölték a legnagyobb ellenzéki párt vezetőjét. Ez egy belső feszültség, tehát itt a turistákat nagyon szívesen látják, megerősítették természetesen a katonai és rendőri jelenlétet, pont azért, hogy a turisták, vagy azért is, hogy a turisták biztonságban érezhessék magukat, és biztonságban legyenek, mert hát ez a legnagyobb, egyik legnagyobb bevételi forrásuk, úgyhogy mi semmilyen feszültséget nem tapasztaltunk, nagyon kedvesek voltak velünk, és szerencsére nem is történt semmi.
Üzemanyag, azt nem lehet annyit vinni, mint amennyi oda kell. Hány kilométer volt összesen Budapesttől Budapestig ez a kaland?
4500 és 5000 kilométer között, attól függően, hogy ki milyen útvonalat választott magának. A üzemanyagból Európába jól állunk, de mégis mindenki teli tankkal indul, mert hogy Olaszországban elég drága, és hát akár még kanákból is szoktak átfejteni az indulóink. Tunéziában viszont abszolút nincsen probléma, 150 forint egy liter üzemanyag.
Nem mondod.
De hogy nem egy harmada annak, ami itt van, úgyhogy ott aztán...
És mindenhol, az útvonal mellett bárhol, bármikor tudtatok tankolni gyakorlatilag.
Kivéve két helyet, Tembain az egy kávézó és egy hegy.
Ebből áll Tembain?
Igen, Tembain az egy...
Elegánsan városnak neveznek a térképen?
Abszolút nem, az egy nagyon szép hegy, egy ilyen lecsapott tetejű kis, nagyon pici fennsík, tehát körülbelül mondjuk egy négyzetkilométer lehet, és az aljába épült egy kávézó, de 100 kilométerre van bármilyen lakott területtől. Úgyhogy ide vinni kellett pót kannákat, és a következő napunk pedig, vagy következő két napunk az Xargilánban volt, ez egy oázis. Ennek az a helynek az a története, hogy a franciák olajat mentek fúrni, lefúrtak, és feljött a meleg víz. És őket ez nem érdekelte, hogy elmentek, és itt kiépült egy nagyon szép oázis, hihetetlen nagy ültetvényekkel, és ez az egy melegvízi forrás táplálja. Na, itt sincsen telepített benzinkút, úgyhogy ide rendeltünk kannákban üzemanyagot, vagy hát a helyiektől is egy-két családnál lehet venni üzemanyagot.
Tehát az oázisban nincsen benzinkút. Hányan lakják ezt az oázist?
Szerintem 1-200.
Maximum,
igen. És nőt nem is lát, nőt nem.
Nem mondod.
De egyáltalán
nincs. Azt hozzák mind az üzemanyagot? Vagy
szerintem azért, mert ez egy mezőgazdasági terület, tehát itt dolgoznak reggeltől estig, amikor
igény van.
Nincs. Van egy luxus sátor, szálloda, amit úgy kell elképzelni, hogy egy gyönyörű fehér vászonból föl van építve egy magas sátor, abban van egy kisebb szoba, és a szobából nyílik egy fürdőszoba, és mindez légkondicionált. Teljes luxus körülmények között lehet.
Ez egyetlen egy darab szál,
nem, ez
sátor?
Itt úgy néz ki, hogy az oázisban különböző pontokon vannak sátrazó helyek, kempingek, ahol vannak berbersátrak, és van ez a luxus szálló is. Most épül egyébként egy kisebb hotel, egy 20 szobás hotelt épít az egyik.
De már csak egy lépés a benzinkút.
Igen.
Én azt hiszem, egy lépés a benzinkút. Ugye ezen a versenyen, a Saharanon is képviseltette magát az Afrikai Magyar Társaság, nevezetesen mindenki vitt valamit, és azt a valamit szétosztott. Ez Tunéziában történt ez a dolog?
Így van. Az Afrikai Magyar Egyesülettel ugye már nagyon régóta együttműködünk. 2010-ben megalkottunk egy közös szlogánt, tudunk nagyot tenni. Ez Teréz anyának volt egy elhíresült mondása, de most ez kibővült azzal, hogy nemrégiben az AHU megváltoztatta ezt, és nagyon találóan együtt tudunk nagyot tenni. Mm-hmm. Ez lett a szlogen. Szerencsére idén az ő segítségük mellé társult még a Vörös Kereszt, ami úgy érzem, hogy egy nagyon pozitív előrelépés az adományozás és a karitatív munkánkban. Az S20, a 20-as stratégia, ez a budai régió által, Vöröskereszt budai régiója által képviselt irányzat, ami egyébként a Vöröskereszt által egy nagyobb stratégia, egy kicsit fiatalosabb, és a fiatal rétegekhez is szól, úgyhogy az ő motorsportban való tevékenységüknek köszönhetően tudtak minket ellátni mindenféle olyan adománnyal, amit le tudtunk vinni Tunéziában.
Nem szabadon választott volt, hogy autónként eldöntötték az autó tulajdonos, hogy mit visznek, hanem azt vitték, amit a Vöröskeresztől kaptak, és ha igen, akkor mit vittek? Tehát mi volt a legfontosabb ezekben a küldeményekben?
A célunk az volt, hogy próbáljunk meg egy projektet képviselni, támogatni. Így van. Különböző kérések vagy kérdések jöttek a csapatoktól, tehát az is lehetett volna, hogy egyénileg mindenki megoldja, valaki hoz számítógépet, van, aki iskolai szereket, de ennél jobban irányzottnak tűnt, hogyha egy rendelő intézeteknek szóló projektet csinálunk.
Nem, orvosi rendelő
intézet. Így van. És orvosi eszközöket vittünk minden csapathoz, be tudtunk rakni egy vagy két kartondobozt, ezek nagy dobozok voltak, és ebben steril eszközök, illetve mindenféle kiegészítők.
És ezt Tunisban adtátok át, ahogy megérkeztetek?
Tunisban átadtuk, és ez három nagyon szegény régióban lévő rendelőintézethez került.
Tehát gyakorlatilag már ott is van nyilvánvalóan. Svax és Monastir, a Monastir az csoda, az nagyon szép.
Monastirra befutunk.
Az volt a befutó,
így
igen.
Van, illetve Svaxon is változtattunk végül is egy picit lejjebb Dzserbához közeli, a szigethez közeli részen Gabesben volt az utolsó előtti éjszakánk. Ezt azért kellett megtenni, mert végül is az januári útvonalírás után rájöttünk, hogy, hogy nagyon nagy etapot nem akartunk így a végére berakni, így van, Szárgilántól, hogy nézzük itt most
a legnagyobb etap lett volna egyébként.
És hát nagyon sok látnivaló van arra felé, van a virágörökség részeként nyilvántartott Xárulet szultán, és egy pár olyan Xár, ahol mag tárolókat, ilyen búza és egyéb magtárolókat építettek. Ezeket úgy el kell elképzelni, hogy többszintes kis szobácskák egymás fölé építve, lépcső sok helyen nincs, pont azért, hogy ne rabolják ki ezeket a kis tárolókat, és a vidék emberei oda vitték be a takarmányt, és ott tárolták magukat.
Ez lett a világörökség része.
Igen, gyönyörű. Ez egyébként az oldalunkon néztem. Van egy jó pár kép erről, mert ez mindenkinek kellett csapatfotókat készíteni, és hát ez egy olyan feladat volt, ahogy olyan helyszín volt,
ahol mindenki fotózott. Így van. Monasztír, ugye az volt a befutó, csodálatos város tengerparton, hát gyönyörű. Marinával emlékeim szerint, van, és egy, az a legszebb marina majdnem Afrikában, az valami egészen fantasztikus.
Nagyon szép. A befutót úgy terveztük, hogy mindenki időben beérjen. Tavaly egy picit később sikerült mindenkinek, mert a tengerparton volt az útvonalunk, és ott nagyon mocsaras lett időközben a táj, ezt most kihagytuk, és ültetvények között természetesen offroad útvonalon lehetett befutni Monasztírba, úgyhogy volt egy-két csapat, aki még késő délután elment, és körülnézett Monasztírba, mert hát este az ünnepélyes díjátadó
medencés volt. Buli volt? Meg
medencés minden. Buli az volt egy pár csapat részére. Hát drága volt.
Drága volt a projekt, igen. Aztán mindenki kimulatozta magát. Ki nyert? Lehet tudni?
Igen. NH Motorsport. Ők régebben Aquincum Racing néven versenyeztek, tavaly is ők nyertek. Az előfutamoinkon is nagyon ügyesen szerepelnek, tehát a pont és kincskeresésben nagyon jók, navigációban szintén, és hát a pilóta nagyon jól vezet. Egy nagyon jó autót.
Igen, úgyhogy ezzel nagyjából elmondtad a lényeget.
De nagyon szoros volt az első pár helyezett.
De mindenki kitett
így
magáért.
Van, az első hat csapat nagyon szűk.
Mekkora különbségek voltak? Pontban tudod mondani, vagy pedig
körülbelül
időben?
Körülbelül igen, most fejben nem tudom.
De nagyjából egyen.
1500 pont volt, azt hiszem, a
győztesé.
A győztesé, és 100-140 pont között volt a második.
Az ennyi idő alatt az nem. Aztán utána Tunézia is megint Európa komponáltal, és aztán Magyarország, Budapest. Azt mondtad, hogy a motorosok és a kvadosok nem indultak, visszamondták. Mi volt ennek az oka?
A motorosoknak elég egyszerű oka volt. Szerveztünk egy külön aszfalt útvonalra egy motoros társaságot, és sajnos ott volt egy baleset, illetve volt egy valamilyen motor probléma, és végül is a büdzsé úgy állt össze náluk, hogy ezzel a két motorossal már nem akartak elindulni. Tehát 8-an indultak volna, de a 6-os létszám az kevés volt hozzá. A kvadosoknak viszont közbe jött egy tereprali verseny, és annak az előkészületei, úgyhogy három kvad jött volna egy rali kamionnal, de ez a verseny ez megváltoztatta végül is az időbeosztásukat, és ezért döntöttek úgy, hogy ezt ki kell hagyni.
2014 lesz
Szaharon. Mindenképpen, hogy ne. Én úgy gondolom, hogy a mostani viszonyok közepette szintén Tunézia lesz. Hamarosan meg fogjuk hirdetni a jelentkezést is természetesen, és hát ez a márciusi időszak az, ami bevált, úgyhogy várhatóan március elején fog indulni.
Igen, az idő ott meg ott nem annyira nyár még, de mindenképpen nyár.
Hát tavaly végül nagyon jó volt, hogy ahogy visszaértünk, itt tavasz volt, most viszont hihetetlen hó.
Hát ez hihetetlen, tényleg.
Igen, igen. Bízunk abban, hogy jobb idő lesz jövőre. Egyébként mi is idén éreztük azt, hogy hidegebb volt
Tunéziában is,
igen, csak itt.
Ez egy világjelenség volt, úgy látszik. Azért nagyon szépen köszönöm a beszámolót, örülök, hogy baj nélkül megúsztátok, és hogy mindenki jól érezte magát, és fel a fejjel jön a következő esztendő, újabb kihívások, és 2014-ben is Szaharan.
Köszönöm szépen.
Köszönöm, hogy itt voltál, szia!